Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Cegléden járunk, a Kossuth Múzeumban. Beszélgető partnerem pedig Reznák Erzsébet, a múzeum igazgatója. Egy új kiállítás nyílt most májusban itt Cegléden. Mi ez a kiállítás?
A kiállításnak az a címe, hogy Cegléd a középkorban, de a hallgatóknak elárulom, hogy természetesen nem csak középkori leletek, régészeti leletek találhatók benne. Arról van szó ugyanis, hogy a város ebben az évben ünnepli 650 éves évfordulóját, és mi ezzel a kiállítással kapcsolódunk ehhez az egész éves eseményhez. A régész kollega, Farkas Zoltán, aki a kiállítást összeállította, arra törekedett, hogy a város történetének minden lényeges emlékét itt bemutassa a vendégeknek. Ez azt jelenti, hogy a legrégebbi őskori leletek olyan 4000 évvel ezelőtt keltek, de vannak benne Árpád-kori leletek is, és természetesen a középkorig megy el egészen pontosan az összeállítás.
Középkorban meddig? Melyik évszázadban ér véget?
15. század körülbelül. Nem vagyok régész, ezért nem vagyok ezekben egészen pontos, de ha jól emlékszem, akkor a Cegléd belterületén előkerült egyik lelet, az a 15. századig, 16. századig mutatja be a éppen fontos történeti részletet. De ami igazán jelentős, és ami szerintem Cegléd számára nagyon fontos, az az Árpád-kor. Tari Edit korábbi régészünknek köszönhetően erről a korszakról igen sokat tudunk. Ő volt az, aki meghatározta, pontosította a város történetének ezt a részletét. Tőle tudjuk, hogy hogyan alakult ki a tatárjárás után, a Cegléd határában lévő kis falvak elpusztítása után a mai Cegléd gyakorlatilag. A legszenzációsabb leletek is ebből a korból származnak. Az egyik az egy aranyozott bronz kereszt, ami Cegléd öregszőlők nevű határrészéből került elő, a másik pedig egy erekje tartó mellkereszt. Ez utóbbi a mi gyűjteményünkbe tartozik, az előbbi a Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából látható itt a kiállításban.
Az aranyozott keresztnek mi a története, hogy került elő, mikor?
A 20. század első éveiben, pontos dátum most nem jut eszembe, ott az öreg szőlőben az egyik gazda egyszerűen szántotta földjén, amikor a szántás során bukkant elő ez a gyönyörű darab, és hát hála Istennek a gazda nem elpusztította, nem elkótyavetyélte, hanem megmutatta a Nemzeti Múzeum akkori illetékesének, hiszen akkor még nem volt Kossuth Múzeum itt a városban, és a Nemzeti Múzeumban be is leltározták természetesen annak rendje módja szerint. Aztán jóval később, a 80-as években Tari Edit régész volt az, aki pontosította a Magyar Nemzeti Múzeumban kissé hiányosan kitöltött leltárkönyv adatait. El kell mondjam, hogy idén, amikor kölcsön kaptuk a Nemzeti Múzeumból ezt a tárgyat, én személyesen mentem el érte, és nagyon meghatónak találtam, hogy egyszer csak a kezembe adták ezt a több száz éves és nagyon szép leletet.
Hogyan sikerült Tari Editnek kideríteni a hiányzó részleteket?
Amikor ő ide került a múzeumba dolgozni, akkor ahogy azt a régészek és a múzeumi munkások szokták, minden apró részlettel igyekezett megismerkedni. Ez írásos forrásokat jelentett. Szerencsére a múzeum irattárában, bár nagyon hiányosan, hiszen volt egy háború, de maradtak följegyzések. nagyon jó tájékozódási lehetőség Cegléden a sajtó, a helyi sajtó, ami nagyon régóta létezik. Aztán ő végigjárta a illetékes levéltárakat is, és a múzeum régészeti gyűjteményét is természetesen, aztán pedig, ahogy kell, ment a terepre. Végigjárta, nyugodtan mondhatom, a város egész határát, és igyekezett szemtanúkkal beszélni, amatőr helytörténészek is voltak segítségére, sőt, hát a múzeum munkatársai is, akiknek itt igen nagy a helyismeretük, és aztán így sikerült neki azonosítani több mint 10 templomos helyet itt a város határában, aminek egy részén még folytatott ásatásokat is, és megtalálta sajnos legtöbb helyen már csak a templom alapozását vagy maradványait, de például az előbb emlegetett öregszőlőben a kereszt előkerülések közelében egész pontos adatokat tudott szerezni az ottani templomról.
Templomok körül minden esetben voltak temetők?
Igen, ezt én Edittől tudom, most az ő tollaival ékeskedem. Ő aztán szerencsére ezt közzétette 3 kiadványban is. Amennyire tudom tőle, igen, hiszen ugye Szent István törvényei határozták meg a templomépítést is, meg a letelepedést is, és hát ahol falu van, ott, ahol lakosok voltak, ott temető is volt. Ezt pontosan tudjuk a mai ceglédi belvárosi Kossuth téri katolikus templomról is, amelyet a 19. század közepén lebontottak, de megmaradt róla egy jegyzőkönyv, és abban pontosan rögzítették, hogy hol találtak még akkor is csontokat.
Mekkorák voltak ezek a települések? Nagyságrendileg hány ember lakhatott, vagy hány család?
Tulajdonképpen azt hiszem, hogy hány család. A templomok méretéből következtetni, amennyire lehet, megint csak Tari Editre hivatkozom, ezek nagyon apró falvak voltak. Tehát nem a mai fogalmaink szerinti falura kell gondolni, hiszen a templomok jóformán egy szobányi nagyságot jelentettek, csak azt gondolom, hogy néhány család lehetett, de keveset tudunk róluk, hiszen a tatárjárás ezeket teljesen elsöpörte.
Visszatérve erre a keresztre, hol készült, nagyon szépen, aprólékosan van kidolgozva? Helyi munka, vagy pedig esetleg valahonnan idehozták?
Biztos, hogy nem helyi munka. Tari Edit, ahogy utána járt, ahogy a régészek mondják, párhuzamokat is talált hozzá, tehát nem egy egyedi darab. Nem akarok rosszat mondani, ezért inkább nem mondom, de egészen biztos, hogy nem itt készült, nem a mi területünkön készült.
Emellett a kereszt mellett van egy másik nagyon érdekes, szokatlan díszítésű kereszt is. Az hol került elő?
Ez szintén Tari Edit ásatásából. Ezt a határrészt meg úgy hívják Cegléden, nagyon jó pofa neve van, hogy nyúlfüle halom. Ma már ez egy gyakorlatilag egy puszta föld, egy dűlőút vezet át azon a területen, ahol Editnek sikerült ezt a kis templomot azonosítani, és ahogy ő elmesélte, már tulajdonképpen befejezték az ásatást, amikor meglátta ezt a kis keresztet, ami egy erekje tartó mellkereszt, ezt tudom, hogy ennek ez a megnevezése, és ehhez hasonlóakról is tudunk, vagy tudnak a szakemberek az ország gyűjteményeiben is, meg külföldi gyűjteményekben is, tehát ez sem egyedi darab, de azt hiszem nagyon szép.
Milyen más emlékek vannak, még az Árpád korból kiállít?
Hát az Árpád korból azt próbálta, ez már az előbb emlegetett Farkas Zoltán kolléga ötletét dicséri, hogy azt próbálta illusztrálni, hogy milyen lehetett egy ilyen árpádkori templom, és a hozzátartozó település és temető. Vagyis próbálta bemutatni, hogy hogyan temetkeztek egymásra, hogyan kerültek egymásra ezek a rétegek, és hogyan találkoztak ezek a templom falával.
A kiállításon van néhány homokos rész is, igen, kötelekkel körbekerítve. Ezek milyen célt szolgálnak?
Azt látom, hogy az emberek ezeket nagyon szeretik, főleg a gyerekek imádattal nézik, nem lehet onnan elcibálni őket. Ezzel próbálták azt az érzetet kelteni, minthogyha a látogató ott lenne, maga egy ásatáson venne részt. Tehát olyan helyzetet teremteni, minthogyha ezeket a tárgyakat, csontvázakat, edényeket én magam is egy ásatáson szemlélhetném. el ne feledkezzünk, bocsánat, még egy mondat, hogy a kiállításban ott van az a bizonyos oklevél is, amit első Lajos király 1364-ben állított ki, és amiben a város minden lakójának vámmentességet adományozott. Természetesen nem az eredeti oklevél van a kiállításban, hanem csak a másolata, ezt pedig az országos levéltárnak köszönjük.
Más tárgyak is vannak kiállítva. Mit árulnak el? Mivel foglalkoztak? Milyen lehetett az élet itt Cegléden az Árpád korban?
Azt gondolom, hogy a Cegléd területén élő emberek nem a gazdag réteghez tartoztak, ahogy Móra Ferenc mondaná, nem zenebona emberek voltak. Tulajdonképpen kevés melléklettel temették el a halottaikat.
Milyen tevékenységet folytattak?
Földművelők voltak és állattartók. Számomra ez derül ki a kiállításból.
A korábbi időszakban milyen népek éltek itt, vagy milyen kultúráknak a területe esett Cegléd területére?
Hát a legismertebb, vagy a legszámottevőbb az úgynevezett vatyai kultúrához tartozó népesség. Az ő emlékeiket találták meg itt legnagyobb mértékben területen, valamikor egyébként a 20. század elején.
Van a kiállításon egy kis madárformájú edényke. Ez az ő idejükben készült?
Ha jól emlékszem, ez egy kicsit későbbi tárgy, és azért nagyon érdekes, ha szóba kerül, mert a régészek sem tudják pontosan, hogy ezt mire használták. Ez egy madár alakú edénykéről van szó, és ilyenkor azt szokták mondani a szakemberek, hogy biztos valamilyen kultikus tárgy. Nem tudjuk, hogy mire használták, de ez az egyik legszebb tárgy szintén a kiállításban.
Vaskori népességről tudunk ezen a területen?
Igen, tulajdonképpen minden korból ismerünk leleteket, csak hát különböző arányokban maradtak meg, és hát még egy fontos dolog, érdekes dolog tulajdonképpen, hogy a Cegléd belterületén soha nem volt tervszerű ásatás. Nem tudjuk tehát, hogy itt mi van, mert ahhoz, hogy megtudjuk, el kellene vinni a várost innen, hiszen ráépült a város ezekre a kultúrákra.
Építkezések során nincsen rá lehetőség, hogy megvizsgálják a talajt?
Próbálták, elő is kerültek azért, de mivel a mai város, a mai belváros, inkább így mondom, a millennium idejében alakult ki, épült föl, hát tervszerű ásatásokat akkor nem folytattak, ezért is maradtak ezek a leletek szerintem a földben, ha egyáltalán vannak.
Még egy utolsó kérdés ehhez a kiállításhoz. Milyen programok kapcsolódnak, vagy kapcsolódnak-e kísérő programok?
Igen, pontosan azért nyitottuk ezt májusban, amikor még a tanítási idő volt, mert nagyon szívesen hozzák el a tanárurak és hölgyek a ceglédi iskolásokat, és hozták is szerencsére, és most legutóbb pedig a múzeumok éjszakájának volt egyik programja, hogy ebben a kiállításban a régész kollega maga tartott egy tárlatvezetést. Van benne egyébként egy kis hangzó és látható anyag is, amelyen a régészeti ásatásokról készült képeket gyűjtötték össze.
És vetélkedőről is hallottam. Az mihez kapcsolódott?
A vetélkedő szintén a 650 éves évfordulóhoz kapcsolódott, ezt középiskolások számára hirdettük meg, és azt kell mondjam, hogy nagy sikere volt itt. Az összes iskola részt vett rajta.
Említetted, hogy készül a város kronológiája. Ha csak egyetlen egy eseményt emelnénk ki a város történetéből, mi lenne az?
Hát akkor legyen ezúttal 1944-46, ez pedig nem más, mint a Cegléden létezett hadifogolytábor, vagy talán helyesebb, hogyha azt mondom, hogy fogolytábor, amit a szovjetek rendeztek itt be, és amelyről tudjuk, hogy Közép-Európában a legnagyobb hadifogolytábor volt. Tudjuk, hogy volt olyan hónap, 1945 májusa, amikor 130 ezer ember fordult meg itt. Egyébként ez eredetileg a ceglédi magyar királyi laktanya területe volt, amit a szovjet megszállás után fogolytáborra alakítottak. Hát magyarán bekerítették és őrizték ott a foglyokat. És ami ebben igazán különleges, hogy az egykori foglyok, akik magyarok, németek, szerbek és még sok mindenféle nemzetiségűek voltak, a apságuk alatt a laktanya épületének tégláin, így mondom, üzeneteket hagytak. Volt, aki csak a nevét írta oda, karcolta bele, volt, aki valamilyen ábrát is tett hozzá, és ezek a feliratok, ezek megmaradtak.
Ma is láthatók
még? Igen. Igen, ez úgy derült ki, tudni kell, hogy 1946-tól ez a szovjet hadsereg laktanyája volt, tehát oda nem lehetett bemenni. Ám amikor 91-ben kivonultak innen a szovjetek, a laktanya üres lett. És a laktanyát őrző, védő személyzet, egyébként nyugdíjas katonatisztek, ők fedezték ezeket föl, és jöttek szólni a múzeumba. Előbb tehát a múzeum akkor igazgatója Kocsis Gyula fényképezte le, szó volt róla a sajtóban is egyébként, és aztán néhány év múltán Bognár Zalán, aki ezzel a korszakkal foglalkozik, keresett föl bennünket ugyancsak a tábor ügyében. Egy ceglédi nyugdíjas orvos, Jójár György pedig végig fényképezte ezeket a téglákat, már most néhány évvel ezelőtt. Tudni kell, hogy körülbelül 4000 feliratról van szó. Így állt össze végül ez a kötet, amiben közöltük ezeket a feliratokat, és egy-egy tanulmánnyal az előbb emlegetett Bognár Zalán, Jójár György és én járultunk ahhoz hozzá, hogy megmaradjon ennek a tábornak az emléke, ami egy hihetetlenül megrázó és szörnyűséges történet, míg a feledés homályába nem merült el teljesen.
Ha valakit pedig érdekel, téglákba vésett történelem, a ceglédi fogolytábor története és téglafalainak feliratai. A könyvnek a címe. Hol kapható ez a könyv?
Kapható nálunk itt a Kossuth Múzeumban, személyesen és postán is rendelhető. Budapesten kapható az Írók boltjában például, de hogyha érdeklődnek itt nálunk a múzeumban, akkor szívesen küldünk példányt.
Köszönöm, akkor most zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést.
Tiszteletes tagja, Szent Erzsébet, András király lánya, Szent hitünknek gyümölcsös szép ága.
Orvos kezét nagy munkára adja, Újjai vár az úrsot forgatja,
folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat. Reznák Erzsébettel beszélgetek, a Ceglédi Múzeum igazgatójával, ahol most a 650 éves város tiszteletére nyitott kiállításról hallottak az előző zene előtti részben, ezután pedig magáról a múzeumról. Hogy jött létre ez a múzeum?
Hát hosszú történet, 1917-ben alapították ezt a gyűjteményt, méghozzá bármilyen hihetetlen ceglédi emberek kezdeményezésére, akik között volt gimnáziumi tanár, gyógyszerész, lelkész, ők hirdették, ők javasolták, ha úgy tetszik, a képviselő testületnek, amely vevő volt erre az ötletre, és 1917-ben megalapították a múzeumot. Tudni kell, hogy természetesen, hiszen Cegléden vagyunk, Kossuth Lajosra gondoltak, amikor úgy fogalmaztak, hogy a városban már meglévő Kossuth emlékeknek kell méltó helyet adni. A másik pedig, ami inspirálta őket, az éppen 100 évvel ezelőtt kitört első világháború volt. Ez is benne van ebben a felterjesztésben, hogy meg kellene őrizni minden olyan tárgyat, dokumentumot, ami ezzel a háborúval kapcsolatos. Hát ők, a kezdeményezők itt találták ki, de hát éppen egy háborús időszakról volt szó, és természetesen kerültek be a gyűjteménybe háborús emlékek is, de azért az igazi szenzációt a Kossuth kultusztárgyai jelentették.
Mennyire él ez a hagyomány, illetőleg milyen folytatása van?
Én azt tapasztalom, előre szólok, hogy én ebben ugyan elfogult vagyok, hiszen a Kossuth Múzeumban dolgozom több évtizede, hogy igen, ez egy élő hagyomány. Egyetlen példát hadd mondjak rá, a mi múzeumbaráti körünk, amely minden évben összegyűlik egy bizonyos január 24-i napon, azért, mert ezen a napon egy 1877-es látogatásra emlékeznek, amikor 100 ceglédi polgár felkereste Kossuth Lajost. A múzeumbaráti kör tagjai nagyon büszkék erre az előzményre. Az, hogy valaki leszármazott, ez Cegléden egy óriási erényt jelent, tehát az eredeti turini százas küldöttség tagjai közé tartozott. És hát őrájuk mindig is lehet számítani. Még egy apróságot hadd mondjak el, hogy a Kossuth kultusz ceglédi hagyományával idén megpróbáltuk, pályázatot adtunk be, ezért tudom, hogy nem helyes kifejezés, de kísérletet tettünk arra, hogy fölvétessük az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára, hiszen valóban szerintem páratlan mennyiségű és minőségű emléket jelent ez Cegléden.
Van-e valamilyen reakció erre a pályázatra?
Igen, ez egy hosszadalmas folyamat lesz. A pályázatért felelős kuratórium és az egyéb bizottságok mindannyian jónak ítélték és biztatnak bennünket. Hát remélem, hogy sikeresen fejeződik majd be ez a kezdeményezés.
Milyen feltételei vannak a pályázat beadásának?
A legfontosabb feltétele az, hogy legyen egy olyan közösség, amely ezt a szellemi kulturális örökséget ápolja, és legyen egy olyan helyszín, már földrajzi értelemben vett helyszín, amelyen létezhet ez az örökség. Na most nálunk éppen ez a múzeumbaráti kör pontosan megfelel ennek a közösségnek, Cegléd pedig a maga sajátosságaival ugyancsak megfelel, úgy gondolom.
A múzeumbaráti körnek milyen tevékenysége van, ezen kívül másfajta múzeumhoz kapcsolódó aktivitása van-e?
Igen, ezt nem könnyű megfogalmazni, mert vannak konkrét programjaink, az előbb emlegetett emlékgyűlésen kívül minden évben a múzeumbaráti kör hölgy tagjai például Kossuth halálának évfordulója alkalmából egy koszorút helyeznek a Kossuth szoborra. Aztán minden évben igyekszünk egy kirándulást szervezni, mert ennek is különös hangulata van, amiben mindig van valami Kossuthra emlékező mozzanat is. És amit nehezen lehet megfogalmazni, hogy a múzeumbaráti kör hogyan támogatja a múzeum munkáját. Azért nehéz, mert nem mindig, hogy mondjam, tehát nagyon sokszor ez erkölcsi támogatást jelent, de nekünk ez nagyon sokat jelent. Segítenek például a múzeum gyűjtő munkájában információkkal, támogatják. Egyetlen példát hadd mondjak erre, azt hiszem az mindent elmond. Tavaly olyan helyzetbe kerültünk, hogy a múzeum gázóráját leszerelték. Amint a hír elterjedt, másnap ketten jöttek a múzeumbaráti körből, és felajánlották, hogy hoznak fűtőberendezést a múzeumi dolgozók számára. Más valaki azt mondta, hogy ha kell, akkor meghív bennünket egy pohár forró teára. És az ilyen példákat még hosszan sorolhatnám. Előfordult olyan valamelyik évben, hogy a múzeumok éjszakája aktuális rendezvényében segítettek önként természetesen. Ezek mind ilyen szívet melengető, apró jótettek.
Önkéntes munka más formában is megvalósul a múzeumban?
Igen, egyébként, hogy mondjam, tehát számunkra vadidegen emberek is sok jót tesznek velünk. Nem is mondom mindegyiket el, mert ezek általában annyira önzetlen segítőknek mondják magukat, hogy nem szeretnének a nyilvánosság előtt sem megjelenni. Amivel idén kísérletezünk először szervezetten, az a középiskolásokból érkező diákok fogadása, akiknek a múzeum egy megfelelő terep, hogy ezt a bizonyos önkéntes szolgálatot teljesíthessék. Legutóbb éppen a múzeumok éjszakáján jelentkeztek, és voltak itt hatan.
Milyen gyűjtemények vannak a múzeumban?
Tudni kell, hogy 2013 óta átszervezték a magyar múzeumokat. Ez azt jelenti a mi számunkra, hogy a gyűjtő területünk és a gyűjtő körünk is megváltozott. Ez idő szerint néprajzi, helytörténeti gyűjteményünk van, képzőművészeti gyűjteményünk, könyvtárunk egyelőre.
Van a múzeumban a Kossuth kiállítás mellett egy másik állandó kiállítás is. Annak az anyag, amelyik gyűjteménybe tartozik.
Patkós Irma, Cegedi színésznő életével kapcsolatos kiállítás, ez a helytörténeti gyűjtemény része. Az két részből áll, de most maradjunk annyiban, hogy a történeti gyűjteményhez tartozik.
Ezt is nemrég benújították fel.
Igen, Irma néni 95. születésnapjára 1995-ben nyitottuk meg ezt a kiállítást, és azóta bizony elmúlt az idő, megváltoztak a kiállítás feltételei, ezért idén március 8-án, az ő születésnapján egy felújított formában, egyébként egy múzeumi tea délelőtt keretében újra nyitottuk a kiállítást. Tudni kell, hogy Irma néni itt a városban nagyon népszerű és közismert és nagyon kedves ember volt, és nagyon jó szívvel emlékezünk azóta is rá.
Mennyire jönnek iskolások, diákcsoportok a múzeumban?
Azt gondolom, hogy amennyire tudom, hogy az egész országban az a tendencia, hogy a múzeumok látogatói közül legtöbben a diákok vannak. Ez nálunk is így van, főleg a tanévben. Nálunk az a szokás Cegléden, hogy például az óvodások, minden óvodás eljön március 15-e környékén, aztán az időszaki kiállításainkat, például most ezt a régészetet is, ahogy mondtam, szintén a helyi iskolások megnézik. Az is egy régi szokás nálunk, hogy a helyi diákokat, tehát a helyi iskolák diákjait ingyenesen engedjük be a múzeumba, hiszen ennyivel tartozunk, azt gondolom, a diákoknak és a helybelieknek. És aztán tavasszal pedig, meg nyáron, van itt a város mellett egy diáktábor, akkor pedig a más városokból érkezők jönnek hozzánk. Most például a múlt héten is volt egy ilyen csoportunk.
A múzeum milyen kapcsolatban áll az önkormányzattal? Most ugye nagy változások Igen. voltak. Ez hogyan érintette a múzeumot?
2013. január 1-e óta a Cegléd városa fenntartója a Kossuth Múzeumnak. Hát mondhatnám azt, hogy a rend helyre állt, hiszen 1917-ben is a város volt a fenntartó, csak hát közben ez többször változott ide-oda. Az a lényeg, hogy most újra a helyi önkormányzat a fenntartó, és nem győzöm hangsúlyozni a nyilvánosság előtt is, de egymás között is, hogy Cegléd város önkormányzata együttműködő, és mindent megtesz azért, hogy a múzeum az normálisan működjön. Meg kell mondjam, hogy a tavalyi átszervezés bizony nem volt zökkenőmentes, de Cegléden a polgármestertől elkezdve valamennyi beosztott tisztségviselőig mindenki azt hiszem a szívét kitette azért, hogy ez a múzeum megmaradjon. Ezzel biztattak engem, ez például a múzeumbaráti kör tagjai egyébként is, hogy egy Kossuthról elnevezett múzeumot nem lehet bezárni. Ezt olyan meggyőzően mondták, hogy nem volt erőnk kételkedni. Visszatérve az önkormányzatra, lassan ugyan, de kialakult a munkakapcsolat is, és mivel hát mégiscsak itt vagyunk a városban, és ezer éve ismerjük egymást, én azt látom, hogy nagyon sokat segítenek, és méltányolják azt, hogy van egy múzeum a városban. Látható jele ennek egyébként az, hogy a múzeum épületét idén tizenvalahány év után sikerül újra festeni. Ami meg nem látható, de nagyon fontos, hogy néhány hét múlva jönnek, és a tetőt csinálják majd meg az iparosok. Azt mondom még egyszer, hogy nagyon jó leső dolog ez, hogy az önkormányzat így fogadja a múzeumot.
Átszervezés hogyan érintette a múzeumnak a kapcsolatát más múzeumokkal?
Hát ez már kevésbé zökkenőmentes. Azt tapasztalom, vagy ami ebből a legfájdalmasabb, és azt hiszem, hogy veszteség, hogy a szakmai kapcsolatok kicsit megszakadtak közöttünk. Pedig hát nagy szükség lenne erre is, hogy megmaradjanak. Mondok egy példát, itt van a szomszédban Nagykőrös. Annak a múzeumnak egy kicsit más lehetőségei vannak, mint nekünk. De én azt gondolom, hogy egyébként meg senki nem akadályoz abban bennünket, hogy ezeket a szakmai kapcsolatokat tovább éltessük. Ezért erre törekszünk szó szerint Nagykőrössel is. Például egy kiállítás rendezésben, ahol ugyanaz a témájuk, nekik is, mint nekünk is segítünk be egymásnak. Vagy a restaurátor kolléga most legutóbb az ő kiállítási anyagukat tette rendbe. Tehát azt hiszem, hogy próbáljuk ezeket fenntartani továbbra is. Vagy a szentendrei régész kollégák a ceglidi régészeti kiállításban segítkeznek. De azért ez továbbra is azt gondolom, hogy veszteség, hogy ezek megszűntek formálisan.
Szakmai kutató munkára mennyire van lehetőség az jelenlegi körülmények között?
Hát bizony a tavalyi 3-4 hónap és az előtte lévő év mind a hivatalos ügyek intézésével telt el. Gázművektől, villanyon keresztül, biztonsági őrök, munkarendje, nem sorolom, talán tudják, hogy ez mit jelent, és ez bizony nagyon sok elfoglaltságot jelent, de azért tavaly is sikerült egy könyvet kiadni a múzeumnak. Van nekünk egy kiadványsorozatunk Ceglédi Füzetek címmel, és tavaly a ceglédi fogolytáborról jelent meg egy tanulmánykötet, aminek az egyik szerzője én vagyok. Idén pedig szeptemberre, októberre tervezünk egy következő kiadványt, ami pedig egy kronológia lesz a 650 éves város tiszteletére. És hát rendeztünk tavaly is, meg idén is egy múzeumok éjszakáját, nyitottunk tavaly is, ha jól emlékszem, 6 kiállítást, idén ugyanitt tartunk. Közben itt a szomszédos Csemő nevű község egy falumúzeumot szeretne alapítani, amelynek a szabályok szerint a beleltározásában veszünk részt a kollégáinkkal. Hirdettünk egy fotópályázatot, amire most érkeznek a jelentkezők, és hát most vagyunk túl a múzeumok éjszakáján, aminek a kipihenéséhez bevallom több napra szükségünk volt, hiszen ez egy óriási munka mi számunkra. Szerveztünk ebből az alkalomból 3 főből álló koncertet, kiállítás megnyitót, gyerekfoglalkozásokat, nyílik egy gyerekeknek való tábor. Most látom, hogy milyen sokat dolgozunk.
Ez után év második fele jövő évre milyen elképzelések vannak?
Hát most egyelőre bevallom, hogy idáig szeptemberig, októberig látok előre intenzíven. Októberben nyílik egy következő kiállításunk, ami egy erdélyi múzeum anyagából, amit abból állítottunk össze, egy vándorkiállítás, és ugyancsak októberre tervezünk egy hát nagyképűen konferenciát, aminek a témája Dózsa György lesz, hiszen a Dózsa-féle parasztháborúnak és az évfordulóját ünnepeljük, és ha nem is a Dózsa-féle parasztháborúhoz, de a Dózsa kultuszhoz Ceglédet különös kapcsolat fűzi, azt hiszem ez egyedülálló az országban. Erről szeretnénk a helybeli és a járás, hiszen most újra van ceglédi járás, elsősorban pedagógusaival egy kis eszmecserét szervezni.
Hogyan lehet ezekről a kiállításokról értesülni, illetve a múzeumi hírek milyen csatornákon juthatnak el a látogatókhoz?
Természetesen ott vagyunk az interneten, van egy saját honlapunk, követhetnek bennünket kedves érdeklődők a Facebookon. Ahogy tapasztalom, meg is teszik, hiszen akik úgymond a város határain kívülről keresnek meg bennünket, azok mindnyájan a Facebookra és az internetre hivatkozva teszik ezt. A helyi sajtóban is mindig ott vagyunk, annak is a nyomtatott is, és az internetes változatában is megtalálhatnak bennünket, és hát természetesen próbálunk itt a városban minden művelődési intézményben, iskolában ott lenni. Szerencsére nem kell ezt már nekünk külön hirdetni, mert azt hiszem, hogy az emberek tudják, hogy hol van a Kossuth Múzeum.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Most ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, következik a Kaleidoszkóp. Először a budapesti Aquincumi Múzeumra hívom föl a figyelmüket, ahol Szent Flórián a Védőszent címmel látható egy kiállítás, amelyiket azonban most, június 20 és július 6-a között nem nézhetnek meg, utána viszont október 31-ig megtekinthetnek. Ez a kiállítás egy nagyon érdekes személyről szól, Flóriánusról, a 15. századtól Szent Flóriánként Magyarországon is tisztelt védőszentről, aki valójában a római légióban századosként szolgált, bátor tűzoltóként működött, a diokleciánuszi keresztény üldözés során azonban 303-ban bíróság elé állították és kínhalálra ítélték. Ugyanakkor a legenda megőrizte azt, hogy imádságára még ifjú korában egy égőház lángjai kialudtak, és mint tűzoltó
nagyon hősiesen, jól működött a légióban. Halála után sírja fölött egy templomot építettek, és a templomba érkezőknél tűzoltók, kéményseprők által elszenvedett balesetek esetén és hasonló tűzzel, árvízzel kapcsolatos eseteknél csodák történtek, így tett először a szepességi németeknél, majd a 17. századra egész Magyarországon a tűzoltás, illetőleg az árvizeknek a védőszentje, kezdetben érdekes módon inkább az árvizek, később lett a tűzoltás is. A történeti hátteret, a római kori tűzoltóság, illetőleg a tűzoltás történetét is meg lehet ismerni a kiállításon. Ha viszont valaki már Aquincumban jár, akkor a teguláriumot is érdemes megnézni, amelyik most nyílt, agyagból gyúrt történelem. A kerámia szerepe Aquincum római kori építészetében, a kiállításnak a pontos címe, és ez a régészeti partnak a déli területén tekinthető meg. Nagyon izgalmas, érdekes dolgokat lehet megtudni a téglákról és más kerámia építő elemekről a római korban, valamint ezeknek a kutatásáról, mint tudományterületről. Tehát a házak fűtésrendszere, fürdők, vízvezetékek építésével kapcsolatos dolgokat éppen úgy meg lehet tudni, mint azt, hogy hogyan készültek ezek a téglák, és mi mindenre használták még az építészeten kívül, tehát például feliratok is láthatók rajtuk, akár versidézetek, nyelvi játékok, vagy politikai karikatúrák, és olyan dolgokat is ki lehet deríteni a segítségükkel, mint például, hogy a háziállatok testmérete mekkora volt, hadtörténeti vonatkozásokat, természetesen építészeti jellegű dolgokat, mint a tetőzetnek a rekonstruálása, de a műhelyekben dolgozóknak az életkörülményeire is lehet következtetni belőlük. Következő kiállítás egy kicsit még régebbi időbe vezet minket vissza Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban Fáraók Egyiptoma címmel nyílt meg a kiállítás sorozat harmadik, utolsó része, két nagy teremben. Az egyik teremben a hétköznapok mindennapi életnek a titkaiba lehet betekinteni. Házaspárok egymás iránti vonzalmán is ugyanúgy megismerhető, mint a szobrászatnak az alkotásai, vagy akár a szépítkezés, illetőleg a másik nagy teremben pedig a templomi, korabeli egyiptomi templomi hangulatot lehet átélni, mint egy szentélyekben járva megnézni Szahmet, Basztet, Oziris, Ízis, illetőleg Hórusz istennek például a szobrait, velük kapcsolatos alkotásokat, és az egyiptomi történelembe is betekintést nyerhet az odalátogató. Szegedről most a Dunántúlra, Székesfehérvárra invitálom Önöket a Fekete-Sas patikába, ahol ezúttal nem ókori kiállítást látható, nem is gyógyszerészet történeti, hanem egy művészeti kiállítás, a Velencei hegység ingókövei, König Frigyes festőművésznek a kiállítása, akire jellemző a tudományos alapú vizsgálódás, a tapasztalati megismerés és kísérletezés. Ezúttal művészetében a kövekkel kísérletezett, 12 olajfestményen köveket festett meg, töredezett, formátlanabb, gravitáció törvényeinek engedelmeskedő darabokat, amik azonban az emberi tevékenységgel teljes mértékben más szerepet is be tudnak tölteni. Szintén művészeti kiállítás nyílt Debrecenben a Modemben. Egyensúly a címe, gravitációt említettem ott, itt pedig egy újfajta, másfajta egyensúlyról van szó, földrajzi és fizikai egyensúly kérdéseit feszegetik a művészek. Többen is vannak, Fátyol Zoltán, Ferenci Zsolt, Gréta Alexandra, Imrek Sándor, Süli Zakar Szabolcs, Kányási Holb Margit, Kónya Áber, Molnár Dóra Eszter, Varga Tamás és Szabó Károly. Elsősorban installációk és videók láthatók, és a debreceni tájat és az emberi mozgások domborulatait jelenítik meg. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban Zajzon Ádám első képzőművészeti kiállítása látható. Ő a Tamási Áron Színházban dolgozik, és ismert és elismert kellékkészítő mester, aki a farsangi maszkjait, színházi munkáit vonultatja föl, de más képzőművészeti alkotásai is megtekinthetőek. Ismét másfajta képzőművészeti technikákba, műfajokba enged betekintést a Szentendrei Ferenci Múzeum. Szekkó 6 idővonal a kiállításnak a címe, amelyik a szentendrei kortárs művészetnek műfajonkénti áttekintését tűzte ki célul, ezúttal a 6. részben a fotózás művészi szintjeit mutatja be, különböző technikákat, illetőleg irányzatokat, módosított, átalakított fotókat is. Számos művésznek az alkotásai láthatók itt, nagyon különböző irányzatokba tartoznak, tehát igen heterogén a kiállítás. Különlegességként említem Dein Balázsnak a sörös dobozokból készült lyukkamerákkal több hónapig, 1-3 hónapig készült Budapest mozgalmasabb terein, csomópontjain készített felvételeit, és mivel ezek ilyen hosszú ideig készültek, csak a statikus objektumok láthatók rajta, illetőleg a nap és a föld egymáshoz viszonyított mozgása is szivárvány csíkkal érzékelhető. Egyébként nem véletlen ez az idő jelzése, ugyanis az idővonal szándékos, arra kérték a művészeket, hogy idővel kapcsolatos alkotásokat küldjenek be. A legkülönbözőbb irányokból, legkülönbözőbb művészi problémákkal jelentkeztek. A dokumentarista és sajtófotó ugyanúgy megtalálható, mint a művészi alkotás, illetőleg a kritikai narratívákat megjelenítő konceptuális és experimentális fotómunkák. A műveket 6 csoportra osztották, tematikus egységekbe rendezve: absztrakt idő, abszolút idő, relatív idő, szubjektív idő, empirikus idő, konkrét idő és illuzórikus idő. Tehát tulajdonképpen itt az idő érzékelésnek, a különböző idősíkoknak az egymásra vetítése, a kontinuitás, mulandóság és a változás, valamint az állandóság egyaránt megtalálható. Következő kiállítás Budapesten van, az Országos Széchenyi Könyvtárban, ezúttal történeti jellegű, Kihívott magyar végzet, Kovács Imre a kiállításnak a címe. Ő 1913 és 1980 között élt, a két világháború közötti magyar népi radikalizmus egyik fontos képviselője, aki fali kutatásokat végzett, és ebből levonta a tapasztalatait. Arra megállapításra jutva, hogy a korabeli paraszti világ tarthatatlan, mindenképpen komoly változásokra van szükség, Néma forradalom az egyik szociográfiai munkája, illetőleg a paraszt létforma csődje a másik, amelyikben ezt kifejti. Több írásáért is perbe fogták, 1937-ben börtönbüntetésre ítélték nemzetgyalázásért, osztály elleni uszításért, a háború előtt a márciusi front mozgalmának aktív résztvevője volt, a Nemzeti Parasztpártnak az alapítója, a háború után pedig a pártnak az egyik vezetője lett, aki a demokrácia védelméért harcolt, ezért aztán emigrációra kényszerült, és 1980-ban így is halt meg. Egy másik életrajzi kiállítás Szegeden a Somogyi Könyvtárban tekinthető meg, ott a 90 éve született Németh András orvosnak állítanak emléket, az ő működését mutatják be. Karcagon pedig a Györfi György Nagykun Múzeumban egy művészeti életkiállítás tekinthető meg, Kántor Sándorról van szó, 1894-1989 között élt, és karcagi fazekas volt, aki még abban a világban tanult a fazekas mesterséget, ahol mester mellett kellett tanulni. Ácsi Kovács Jánosnak a tanulója volt Karcagon, majd Pécsett a Zsolnai gyárban dolgozott, aztán besorozták katonának 1914-ben, innen 1918-ban súlyos karlövéssel tért vissza, 19-ben Budapesten szerencsésen meggyógyították, és 20-ban már iparengedélyt tudott váltani, és a városi közbirtokosság téglagyárában kezdett el dolgozni. Használati edényeket készített, 24-től pedig díszedényeket, és Györfi Istvánnak, tehát a múzeum névadójának a biztatására kezdett el foglalkozni a tiszafüredi fazekassággal, tanulmányozta a motivumokat, kompozíciós rendszerét, és ennek értelmében alkotott. 40-es és 50-es években aztán a mezőcsáti hagyományokat kezdte el vizsgálni, tőlük vette át az ülő madár motivumát, amelyet azonban saját egyéni ízléssel, de a népi világnak a továbbfejlesztésével készített. Ugyanez jellemző a pásztori és a gyöngyösi kerámiáknak a megismerésére, illetőleg motivumkincsük rendszerüknek az alkalmazásában, ahol még az is megtörtént, hogy ecset helyett íróval készítette el a díszítéseket. Mindig jellemző volt rá, hogy megtartotta az eredeti elemek, színek és formavilágot, de azoknak újfajta jelleget adott. Alföldi műhelyek formakincsével is foglalkozott, és a brüsszeli világkiállításra 1958-ban őt kérték föl, hogy képviselje a magyar fazekasságot. Alkotásait Grand Prix díjjal díjazták. Tiszafüreden a Kispál Múzeumban Kis Mátyás Fafaragó népiparművésznek nyílt kiállítása. Ő mezőkövesdi fafaragó, aki 5 évig tanulmányozta a mezőkövesd vidékének hagyományos fafaragását, és arra jött rá, hogy a székely fafaragástól teljesen eltérő jellegű ez a fafaragás. Kapuzatok, oromfalak, tornácoknak a díszítését készítette sajátos helyi jelleggel, és a népművészeti ihletésű kerítések, kapuk, áttört fafaragások, domborművek, kopjafák, emlékoszlopok, köztéri táblák dicsérik a nevét. Jellemző rá, hogy mindig a helyi hagyományoknak a megőrzését tűzi ki célul, és ezt a magyarság tudathoz kapcsolja. A nemzeti értékek megmentését, továbbéltetését látja a fafaragás művészetében is. Végül a budapesti millenárisra hívom fel a figyelmet, ahol a labdarúgás művészete címmel nyílt kiállítás a világbajnokságnak az előkészítéseképpen, az aranycsapat játékosairól készített, szuperlassított, korábban elképzelhetetlen színvonalú kis videókkal, interaktív tárlatvezetéssel és digitálisan felújított sportfotókkal, amelyek közel 50 négyzetméteres fotófelületen láthatók. Előzetesként pedig a Magyar Nemzeti Galériában a Dada és Szürrealizmus Magritte, Duchamp, Manet, Miró, Dali válogatása Jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményéből című kiállítást ajánlom, amelyik az avantgárd két irányzatát mutatja be, amelyik a 20. század két legmeghatározóbb irányzatát, a Dada a hétköznapi tárgyak átértelmezésével, a véletlenszerű szerepének a hangsúlyozásával egyfajta hagyományt, esztétikát teremtett meg, a szürrealizmus pedig a valóság újraértelmezését, illetőleg a valóságfogalom kitágítását tartja rendkívül fontosnak. Mind a kettővel új műfajok honosodtak meg, például az objekt műfaja velük honosodott meg, itt ugye a művész által átértelmezett használati tárgyakról van szó, aztán a fotomontás, a kollázs és az asszamblázs is, ez utóbbiak pedig a fotóképek és egyéb tárgyak újszerű összeállítását jelenti. Végül a ready-made, nekik köszönhető, amely pedig a készen talált tárgyaknak az újrafelhasználását jelenti. Tehát sokféle műfaj és technika, különböző médiumok jelennek meg, különböző technikai kísérletekkel. Ez utóbbihoz tartozik a kiállítás kísérő kiállításra, életre kelt filmkísérletek. Az Avangárd első mozia című tárlat, amelyikben 3 olyan klasszikus magyar alkotás is megtekinthető, ami eddig nem volt megtekinthető. Ugyanis Gerő György dadaista írónak az első hazai avantgárd filmként számon tartott alkotása látható rekonstruálva, Bortnyik Sándornak egy montázsa, amelyik a legkorábbi ismert magyar szerzői animáció, végül Gyarmati Tihamérnak egy 60 évig fiókban őrzött lappangó fotogramfilmje. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.